Na sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel Máté Krisztával. Hát ott hagytuk el, hogy lettél te aztán gazdasági televíziós, vagy gazdasági műsorokat készítő televíziós ember, de előtte még azt akartam megkérdezni tőled, hogy van szabad időd?
Nincs.
Nincs. Ezt gondoltam. Ez egy mondatos, hogy egy szavas válasz.
Igen.
Semmi?
Semmi.
Az kemény. Hogy kapcsolsz ki?
Sehogy.
Kérem. Akkor menjünk tovább.
Beszélgessünk a gazdasági műsorról.
Azért nem akarok bővebben válaszolni, mert belemehetnénk ebbe, de tényleg szerintem vannak az ember életében olyan szakaszok, amikor valahogy hogy minden összejön, és nagyon zsúfolt minden. Nekem elég régóta jött minden össze olyan szempontból, hogy nagyon zsúfolt az életem, és próbálok egyszerre.
Te szereted?
Így alakult.
Te szereted?
Nem tudom, hogy szeretem-e még, erre van nehéz válaszolni.
Hát, mert lehet, hogy azt mondja, figyelj, az ember tudja azt, amikor még azt a munkát is, amit szeret végezni, hogy egy kicsit sok. Hát, hogy, vagy pedig az, hogy ez kevés most, még
nem,
szeretné.
Nem, kevés.
Hát gondolom, hogy a kevés nincsen, igen.
Igen. Több mindent csinálok egyszerre, és több funkcióban, mint egyébként mindenki más, és van, amikor úgy minden, tehát érettségizik a gyerekem, felvételizik közben, kvalifikál mind a két gyerekem, két különböző karate két különböző ágába, különböző külföldi versenyeken.
Ahogy hallottuk, nagyon-nagyon-nagyon sikeres, ugye most történt a...
Hát a nagyobbik most már ilyen nemzetközi szintű versenyeken is ugye versenyez, a kisebbik most nőtt nem olyan régen bele ebbe, hogy neki is kezdődik ez a versenyidőszak.
És a nagyobbik az most, ha jól tudom, az előbb mondtad, hogy világranglista 9. helyezett?
Igen.
Az azért az komoly?
Igen, hát ez a korosztályos világranglista.
Gondoltam, hogy nem a... Igen, a...
Volt ő már második is, meg volt már hátrébb is, sőt most már felnőtt világranglistán is rajta van elég, tehát az első 60-ba benne van, azt hiszem 59. épp, és most is például egy versenyen van, meg majdnem minden hétvégén.
És milyen ágban vannak?
Ő katázik, a karaténak ez az ága, igen, amikor a forma gyakorlatok vannak.
Tehát nincs full kontaktban menne.
Ő nincs, a lányom bunyozik.
Persze.
Azt akartok kérdezni, nem félted a fiadat a full kontaktól, de hál' Istennek, ő nincs benne. Ezzel a lányom.
A lányom bunyozik, igen.
Az kemény. Igen. Mindenki ilyen küzdősportot választott?
Nagyon kiskoruk volt, ilyen 4-5 éves koruk óta csinálják. Az egyik 4, a másik 5. És valahogy így ez az életük. És ezért én mindenféle büdös dozsókban és versenyeken töltöttem a fél életemet. És ugye ez, hogy gyakorlatilag minden hét, tehát most hétfőn jött meg az Európa-bajnokságról, Grúziából, de csütörtökön már elrepült Ciprusra, most hazajön, tehát hogy minden, majdnem minden hétvégén hazajön, aztán van Antaliában még most az a hetekben egy verseny, de közben a másiknak Szlovéniában, meg Pozsonyban, szóval ez zajlik.
És akkor már hogy mennek, akkor mi a logisztika?
Hát most az egyik az edzőjével van, ő már ugye eltalál egyedül is. A másik is eltalál egyedül is, tehát azért csak, hogy ahova tudunk,
azért
általában azért
vele
elmegyünk. És nem vele, utána, vagy nem is találkozunk, de ott vagyunk, megnézzük, tehát most azért így zajlik, de hát sok-sok évig hordtuk őket versenyekre.
De akkor ezen felül, hogy mondjuk a gyerekeket kell kísérni, utazni szeretsz?
Igen, de nem, persze jó űrügy az utazásra az, hogy a gyereknek ott dolga van, de hát szóval mind a kettő nagyon ügyes abban, amit csinál, és mindegyik nagyon szereti, és mindent ehhez igazítunk, már ugye az ő idejükben, és hát azért az tök jó érzés, amikor a gyereked ott áll a dobogón, szóval ez egy ilyen, nem tudom, egy utolérhetetlen, megismételhetetlen sikerélmény.
Te sportoltál?
Igen.
Mit csináltál?
Tornáztam, szertornáztam.
Tornáztam.
Gizi nénivel.
A Csiófokon.
Igen.
Hát persze, tök jó. Na figyelj, akkor kanyarodjunk vissza erre a gazdasági dologra. Hogy jött neked, ez neked, hogy ebből a dokumentarista, hírműsoros történetből lett, csak átevickéltél a gazdasági vonalra?
Onnan kezdem, hogy amikor én tanítok, akkor majdnem minden évfolyamból marad a színművészetén néhány olyan ember, aki a barátommá válik. És a Pistyúr Veronika a utánunk lévő Vitrai Horváth Ádám osztályba járt, és tanítottam, és összebarátkoztunk. És aztán a Vera is tévés lett, és amikor neki ez az egész Bridge Budapest alakult, és elkezdett ezzel foglalkozni, akkor a Bridge Budapest, tudjátok mi az a Bridge Budapest?
Nem.
Ez egy...
Én tudom, de miután te nem tudod, én tudom.
Tehát az a baj, hogy nem tudom rendesen összefoglalni és elmondani, egy csodálatos dolog, amely tele van olyan inspiratív gondolatokkal. Három magyar olyan startupper alakította, akik nemzetközi szinten is jegyzett üzletemberek vagy cégeket vittek, És a Bridge Budapest meg akarta mutatni Magyarországnak, amikor alakult, hogy itt is lehet vállalkozni tisztességesen, és hogy itt is lehet támogatni azt, hogy nem csak mutyizva garázs cégekből adót csalva lehet üzletember valaki. És ezeket a típusú törekvéseket kezdtük el támogatni, hogy kitaláltuk, az egyik első formátuma volt a Bridge Budapestnek, ami úgy láthatóvá tette a tevékenységét, hogy csináltunk egy portrésorozatot magyarországi üzletemberekkel, akiket mintának lehet állítani a többi vállalkozóval szemben, vagy inspirálja őket az ő sikertörténetük. És akkor
ez az első millió volt.
És akkor csináltunk egy ilyen sorozatot, de hát az derült ki, hogy nem 32 vállalkozó van, ahogy mi hittük, hanem annál több, és akkor úgy nagyon népszerű lett ez az egész, és akkor már volt, hogy komoly üzletemberek bejelentkeztek, hogy ők is szeretnének benne lenni, és ezt évekig sok évadot, azt hiszem 6 vagy 7 évadot csináltunk belőle, és én megismertem adásonként két üzletembert. És volt a telefonomban egy hosszú lista azokról az üzletemberekről, akikkel személyes viszonyom volt, és amikor a Cápák között formátumát az RTL műsorra akarta tűzni, akkor szóba került, hogy mi lenne, hogyha én csinálnám, mert hogy hát ha nekem miattam, velem szívesen dolgoznak. És aztán ezeket az embereket elkezdtem megkeresni, és aztán így keresgéltük a Cápák csapatot. És egyszerűen belecsöppentem, tehát én nem voltam gazdasági újságíró, soha nem foglalkoztam ezzel. Én elsősorban tévéműsort csináltam az első milliómmal is, meg a Cápákkal is, ugye ez a végső soron, vagy tehát a cukormáz rajta az, hogy ez egy tévéműsor, aminek sikeresnek kell lennie, teljesen mindegy, hogy mi történik benne ilyen szempontból.
Igen, de én nagyon szeretem, én rajongója vagyok egyébként, tehát nagyon bírom, és legfőképpen azért, mert annyi közöm van a befektetéshez, meg a gazdasághoz, mint lónak a hátúszáshoz.
De tanulsz tehát, belőle.
Hogy, hát igen, de úgy tanulok belőle, hogy azt mondom, hogy aha, és most már nem tudom, hanyadik évad van, uh-huh. Sokadik. Most már látom azokat a dolgokat, hogy aha, tehát tényleg így van ez a dolog. Baromi érdekes egyébként, hogy mindig, amikor fölháborodnak a Cápák, ugye főleg a cégértékeken, meg ilyeneken, hogy abból nem tanulnak azok, akik bejönnek, hogy látod, hogy
de ezt, tanulnak.
Hát, vagy akkor a műsor szerkesztése miatt azért van még mindig benne 2-3-4 perc kell lennie önnek, ami az van, hogy az nem annyira úgy van, illetve hogy milyen érdekes, hogy ez is például, hogy miből lehet pénzt csinálni, hogy attól, hogy még van egy jó ötleted, vagy egy jó dolog, vagy egy innováció van, valamilyen dolog van, attól még az nem biztos, hogy befektetésre alkalmas. És így aztán sok minden olyan dolog, mert ugye nyilván, amikor azt mondja az ember, emlékszem, ez egy ilyen, lehet, hogy urbán legenda, városi legenda, hogy ugye a cipőfűzőnek a vége, az a kis, nem tudom, hogy
hívják. Műanyag volt az.
Hát, vagy valami műanyag, vagy valami stb., hogy azzal valaki elképesztő sok pénzt keresett, mert hogy az a dolog, amikor
itt
azt gondolod, hogy
ilyenek,
igen, de hogy végig gondolod, hogy tényleg, mert végülis minden cipőfűzőn van egy ilyen dolog, és ő kitalálta, mert ezzel lehet jobb bedugni.
Négy, ugye a két cipőfűző.
Igen, négy van rajta. Hát azért most elkezdeném gondolkozni rajta, hogy mondjuk mennyibe kerülhet egy ilyennek az előállítás, és mennyire lehet eladni egy ilyet. Habár ugye végig gondolom, hogy hány cipőfűző van a világon, és mondjuk, ha ez le van védetve, nem tudom, hogy így van-e, akkor azért abban mondjuk meg lehet gazdagodni, de nem biztos, hogy ez így történt.
Hát tudod, ez olyan városi legenda, amikor az egyik híres zeneszerzőnk, aki a MÁV-nak a kis szignálját szereztem a vasútállomásokon, megszólal.
Igen.
Akkor, mikor kérdezték, hogy sokan
meg kérjétek. Ez a volt
erre. Nem ő volt, de azért direkt nem mondom.
Ja, nem ő volt?
Nem ő
ez
volt.
Ez volt a legenda.
Nem ő volt, én tudom, hogy ki volt, de ő azt mondta, hogy csak 50 fillért kér minden egyes lejátszáson, és az ugye, vagy akkor mi kevesebbet, tehát azt pontosan nem tudom, és akkor ezt rábólintottak, hogy nem kér pénzt, csak, de aztán egyszer csak valaki kiszámolta, hogy naponta hányszor játsszák le az összes vasútállomáson ezt a kis szignát,
és
gyorsan újra tárgyalták ezt a dolgot, még mielőtt tönkre ment volna a MÁV ebben a
hát igen, meg gondold el, hogy lehet ezt ellenőrizni. Tehát tudod, amikor igen. Azt mondod, hogy figyelj, és akkor most mondom, egy kisebb településen, hogy Feri, hozd már vissza azért a slagot, és megszólal, az is 50 fillér.
Hát biztos, abszolút. Ha és persze. Hány ilyen település van, és hányszor szólal meg naponta, tehát az biztos, hogy jó üzlet lett volna, de mondom, kiszámolta valaki.
Szóval értem, hogy mit mondasz, mert az edukációs szerep, igen, az nekünk nagyon fontos.
Igen,
tehát mindnyájunknak fontos, és mindnyájan azért csináljuk ennyire szívesen, meg ennyire szeretjük, mert valahogy úgy olyan nehéz azt mondani, hogy értelme van, amit csinálsz, de láthatóan értelme.
De ez
van.
Jó irány, mert a kereskedelmi televízióknak én ezt gondolom, és nagyon örülök neki. Szerintem most, a Cápák közt már korábban csinálta, de most újra elkezdődött az, hogy ezek a realitik, mert ezeket realitynek hívják nagyjából.
De a cápák között is reality.
Azt mondom, ezért mondom.
Kategóriában,
hát ezt mondom, hogy ezek a realitik most már kezdenek értelmesek lenni, és értelmesebbek lenni, mint azon kívül, hogy
meg a vetélkedőkben is vannak értelmesek.
Bogarat teszünk egymás gatyájából, tehát mondjuk ez a kevésbé ez a történet, ami persze izgalmas, mert megeszi, nem eszi.
De ez a világban, akinek... ezek a világban tendenciák. Tehát,
már hogy kezdünk normálisabbak
lenni. Hogy vannak hullámok, amikor nem tudom, a vetélkedők nagyon népszerűek, amikor a realitik nagyon népszerűek, amikor a szappanoperák ideje.
Igen, de mondjuk egy ilyen reality, én azt mondom, hogy ezt és nem is a magas kultúra nevében mondom ezt, hanem például az edukáció miatt, hogy azt mondod, hogy várjál, gondolkodj, lehet, hogy neked is van egy ilyen dolog, csak nem is tudtad. Hogy el tudsz indulni, és valóban úgy el tudsz indulni, mint ahogy ugye főleg most az utóbbi adásokban volt már korábban is két nagyon fiatal fiú, ugye egyik a macis fiú volt, ugye a másik pedig a cipős fiú, akik csináltak, akik az egyik 17 éves, aztán a másik pedig 16, vagy nem tudom, valami, stb. Hogy és tényleg leesett a cápáknak az álla, hogy persze, hát egy jó gondolkodással, egy jó dologgal, nyilvánvalóan sok munkával, meg szerencsével is, hogy ez összejöjjön, el tudsz indítani magadnak egy olyan vállalkozást, amit te is mondtál. Nem mutyi, nem csaló, nem tudom micsoda, stb. Ami, hát lehet, hogy nagy szavakat használunk, ez az országunknak is tök jó.
Igen. Tehát most már azt remélem, hogy több az annak a gyereknek a száma, aki azt mondja, hogy én üzletember leszek, mint hány azt mondja, hogy való világszereplő, mert ugye pár évvel ezelőtt még influencer akart lenni. Most már ez is egy út. És nem véletlenül fontos nekünk az, hogy Balogh Petyának öltözzenek a farsangon a gyerekek. Tehát tényleg már megtörténik. Tényleg,
mi történne veled akkor, hogyha pénzért soha nem kéne dolgoznod, tehát magyarul korlátlan anyagi lehetőségek elé állítana a sors, vagy a jóisten, vagy bármilyen dolog, hogy mit csinálnál? Ugyanezt?
Most itt lenne az ember, akivel én együtt élek, Bárdos Andrásnak, azonnal mondja, hogy de hát én most se pénzért dolgozom, én nagyon hülye vagyok, hogy nem szempont, én
ezt
szeretem
is mondta
csinálni.
Egyébként, igen.
Igen, igen.
Na tessék, akkor látod, tudom, hogy ugye ez az agya. Hogy szerintem ennek a kulcsa az, hogy amit csinálsz, azt vajon csinálnád-e pénz nélkül is? Tehát, hogy szereted-e annyira csinálni, jól érzed-e benne magad annyira, hogy az vajon megéri akkor is, hogyha nem fizetnek érte sokat. Szerintem ezt, ha valaki fölteszi magának ezt a kérdést, akkor lehet nagyjából párhuzamot vonni abban, hogy valaki a sikeressége, vagy a jó közérzete, az hogy függ össze ezzel a dologgal.
Régóta nézegetem, hogy ez egy kicsit intimnek tűnik, de van a nyakadban egy nyaklánc, ami nem nyaklánc, hanem egy nagyító.
Igen, ez egy szinte már ilyen hozzám tartozó dolog.
Igen, és ezt mindig látom rajta.
Sokszor
igen.
Van rajta.
Ez micsoda?
Egyrészt csak szép volt, mert ez a Vladisz nevű ékszerésznek a darabja, de most már egyre többször használom is.
Ugye?
Nem sárláskor.
Ugye?
Létjogosultságot nyert.
De ez nagy, én pont azon gondolkoztam, hogy milyen jó, mert én is úgy vagyok már, ugye ez a pici rövid látás, vagy nem tudom milyen dolog van, másfeles, vagy nem tudom, mennyire kell tenni, és pont bevásárlásnál megnézed, most már minden, hogy ezt teszik, és ez milyen baromi jó, hogy van egy ilyen kis...
És rendesen működik.
Igen. És de közben meg szemüveges vagy, tehát még azon felül még, de ez...
Soha nem elég.
Soha nem elég. Nagyon, 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 nagyon szép darab.
Nekem, én is lestem már, hogy nekem is szükségem
van. Igen, mert már többször láttam
ezt
rajtad a képen.
Ezt ne kérjétek el tőlem,
bármit elkérhet tőlem.
A cipőmet is leveszem, ha valaki elkéri, de tényleg, nem. De ezt nem adom.
Igen, hát ez egy ékszer, egyébként nem vagy fölékszerezve, de ez egy jellegzetes ékszer, amit hordasz. Történt veled valami olyasmi mostanában, mondjuk az elmúlt, nem tudom, egy-két hétben, amiért azt mondod, hogy érdemes volt fölkelni?
Hát igen, de erre anyukaként, meg azért mégiscsak elsősorban anyuka vagyok, nyilván azt fogom mondani, hogy ott állt a gyerekem az Európa-bajnokságon, a dobogón, és hogy ért el, és hogy csinálta végig, és ott voltam, és láttam. Hát ezek olyan élmények, amikről egyszerűen nagyon messze van a következő, nyilvánvalóan, ami ennyire fontos, vagy úgy mélyre megy. Ez elég mélyre ment azért.
Ez nagy büszkeség. Uh-huh. Mert te látod azt a munkát is, amit ő beletesz, nyilvánvalóan.
Igen, és ő egy elég fura fiú, tehát ő nagyon beleteszi a munkát.
Megszállott.
Igen, és nem hisz a tehetségben.
Milyen érdekes, hogy te mondod, hogy ez fura fiú, hogy megszállott, miközben te folyamatosan...
Meg a férjed is, ugye a férjed is mindenkinek megszállott.
Megszállottan csinálják a dolgaikat.
De a gyerek nagyon
fura. Fura a gyerek, mert olyan megszállott. Nem tudom, mi mindent úgy elengedünk, de a gyerek olyan, hogy valahogy kitartak.
Persze.
Igen.
Olyan lazán kezeljük ezeket, de a gyerekben van felelősség.
De minden héten valamelyik produkál valamit, ami nyilván legfontosabb élmények között van. Tehát a munkasiker az egy furcsa dolog, mert szerintem aki 16 éves kora óta, mint én, lényegében egyfolytában ezt csinálja, annak azért nagyon sok siker épül egymásra. És én többször vizsgálom magam, hogy tudok-e még örülni a sikeremnek. Mert hogyha sok van belőle, sok apró, most nem dicsekvésként mondom, de hát remélem.
Tehát nyugodtan dicsekedhetsz.
De nem szeretnék, hogyha úgy sok van belőle, vagy sokszor van, akkor egy idő után az ember immunissá válik, és már a picit nagyobb sikerre vágyik, és vagy csak azt tudja értékelni, vagy nem tudom. És mondjuk azzal a tempóval, amivel én élek, azt hiszem, hogy a legfurcsább az, hogy nem tanultam meg igazán úgy élvezni, kiélvezni, vagy... Tehát a nagy tapsot, vagy a nagy csillogást, ami jár egy siker után, azt én mindig kerültem.
És a kudarcot, azt meg nagyon az nehezen viseled?
Nem érték kudarcok. Ennyi. Nem tudja, nincs ez a tapasztalat.
Többször beszéltük, többször beszéltük olyan embereket valóban, hogy a sikert egy idő után, főleg akkor, hogyha tényleg úgy működik, hogy most egy ilyen jó flow van, és egy jó történet van, amikor azt mondod, hogy ez megy, akkor amit most mondtál, hogy igen, megvan.
Nem, megtanultam.
Akkor viszont a kudarc az viszont nagyon mélyre tud menni.
Igen, de
bármilyen kicsi is.
A kudarc az fontosabb, mint a siker olyan szempontból, hogy sokkal többet tanulsz belőle.
Igen.
Tehát, hogyha beépíted, és utána elkezded valahogy mégiscsak sikeressé tenni azt a területet is, amin kudarc ért, akkor biztos, hogy egy idő után kitörlődik.
Szerintem a kudarca, hogyha az ember jól tudja kezelni, már valamit, akkor inspirál. Mert engem például, ugye nekem azért vannak kudarcok az életemben, tehát engem mindig arra inspirált, hogy valamit sokkal jobban kezdjek el csinálni. Tehát én látom magam körül embereket, akik készel is mennek. Tehát, hogy a kudarcérjöket abba hagyják és mennek.
Na, van egy mondás az üzletembereknek erre, hogy azt mondják, hogy a sikeres üzletembert a nem sikeres üzletembertől azt különbözteti meg, hogy egyért többször próbálta.
Igen.
Tehát ez egy nagyon igaz dolog szerintem minden területen.
Tehát én rosszul viselem a kudarcot, de megpróbálok tanulni belőle. Neked hála jó Istennek nincs annyi kudarcod.
Nem, van kudarcom. Van bőven kudarcom. Nyilván mindenkinek az a kudarc, amit ő annak ítél. De hogy nyilván vannak kudarcaim, csak ez egy módszer, ez egy lelki állapot, amiben az ember megpróbál trenírozni magát arra, hogy tud túl lenni rajta.
Egy nagyon gonosz kérdést fogok feltenni, hogy mi a... Nem, válaszol. De annyira nem gonosz egyébként, de mi a nagyobb siker? Egy díj, egy műsorért, vagy a nagy nézettség?
Hát engem a díjak nem annyira érdekelnek, soha nem is annyira érdekeltek. Meg nagyjából mindig lehet tudni a díjak hátterét, és ott mindig az ember egy kicsit kétkedik, hogy az tényleg megérdemelte, úgy van-e. És aztán persze nyilván örül neki, de azért a nézők visszajelzése, vagy az a másnapi pár pillanat, amikor már tudod, hogy már itt kéne, hogy legyen a nézettség, de még nincs itt,
igen.
Az azért egy
fú, te is ilyen kemény pár pillanat.
És ezt nem lehet, képzeld, de nem lehet megunni, vagy nem megunni, hanem szóval nem lehet, és nem úgy van, hogy akkor már jövő héten már majd nem érdekel, vagy ha már sokadik adás, akkor nem érdekel. Ez mindig érdekel.
És én például próbálom magam mindig távol tartani, hesegetni ezt az egészet. Hagyjuk, én már nem érdekel. De amikor például Rekel a Kolosi átküldi a nézettségnek a grafikonját, és nem akkor küldi valamiért, amikor úgy szokta küldeni, akkor már az engem is birizgál, pedig már próbálom állandóan elhesegetni ezt, hogy ne érdekeljen, ne érdekeljen.
Fél kilenctől órán van mindig, és kilenc körül jön meg a nézettség. Igen. És a kilenckor mindig van egy gap, és mondom, hogy elnézést kérek, most nekem ezt meg kell nézni.
Hát akkor igen, akkor függője is vagy ennek a dolognak.
Én te nem szoktad úgy érezni? Én nagyon sokszor vagyok, mert hogy most de jó, hogy most éppen nem megy műsorom, mert nem kell hétfőn.
Szabadság, igen.
Igen, az nekem, ha nem adják valamiket éppen.
A retteget hétfő.
Ne, igen, az főleg, mert a cápák közt is, meg az is vasárnap van, a miénk meg általában szombaton.
És akkor egyszerre kapjuk meg hétfőn.
Így hétfőn. Igen.
Csak hogy értsék a nézők.
Igen, nekünk kell várni napot, mert ugye vasárnap nem közölnek nézettséget, igen. Tehát nekem mindig kell
neked
várni.
Rosszabb.
Nekem rosszabb. A péntekieknek a legrosszabb egyébként.
De ilyenkor nem, ilyenkor az Iván mindig neki szokott indulni a városba, és kérdezgeti az emberek, hogy tetszett nézni? Tetszett nézni? És írogatja.
Én volt már olyan, hogy a műsorom idejében a városban autóval mentem valamiért, és ki vagyok ború, hogy mennyien vannak az utcán. Miért otthon ülnek és nézik?
Persze. Én akkor, amikor színházi premiér van szombaton, is meghívnak rá, és ott vagyok, és azt mondom, hogy miért nem a tévé előtt ülnek?
Igen. Miért nem? Mi az, hogy teltházban?
Persze.
Igen. Hát az nagyon jó. Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Igazán.
Letelt az idő. Nem, nagyon jó volt. Úgyhogy a mai vendégünk Máté Kriszta volt, a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
Ez pedig a Rádió Café 98.0. Hallgassatok minket máskor is és többször. Sziasztok!